Igazából, ugye, hogy Pisti is elmondta ezt a félelem és remény témát, szeretném folytatni. Igazából most már nem annyira a félelemnek, hanem inkább a reménynek az oldaláról, és hogy ez a két dolog hogyan függ össze, hogyan kapcsolódik össze. De nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy miről is esett szó a múlt vasárnap a félelemnek a kapcsán. Ugye mutattam nektek egy ábrát, egy ilyen nagy négyzetet, és ez a négyzet így elkezdett, vagyis a téglalap telítődni, ahogy az életünk során összeszedjük mindazokat a problémákat, mindazokat a traumákat, amik érnek bennünket, és a végén már csak egy ilyen kis, nagyon kis pici hely marad az életterünknek, egy nagyon kis pici sarok maradt már csak, ahol mi élni tudjuk az életünket. És ugye beszéltem arról, hogy az én életemben is eljött ez a pont, amikor teljesen leszűkült már az életterem, az élet minőségem, ahol az életemet tudtam élni. Mégpedig azért, mert nem foglalkoztam azokkal a dolgokkal, amiket én összeszedtem az addigi életem során, mert ugye a félelmeinkkel nem szeretünk foglalkozni, a félelmeinkkel nem nézünk szembe, hanem azt mondjuk, hogy azt bezárjuk a pincébe, becsukjuk az ajtót, eldobjuk a kulcsot, mert a félelmek azok olyan rossz dolgok, azok olyan dolgok, amiket legjobb elkerülni és legjobb távol tartani magunktól. Ugyanakkor Évának a példáján az Édenkertben azt is megnéztük, hogy még a bűnbeesés előtt is jelen volt az Édenkertben a félelem, hiszen Isten halálosan megfenyegette az embert, hogy eszik arról a gyümölcsről, arról a fáról, ha eszik abból a gyümölcsből, akkor meg fog halni. És hát azért ettől tartott az ember, és hát hogy akkor hogy van ez, hogy még nem volt bűn, de félelem már jelen volt, ugyanúgy jelen volt Istennek a teljes szeretete is az Édenkertben. És hogy nem is olyan biztos ez, hogy ez a félelem, ez egy ilyen elkerülendő dolog, vagy ez csak önmagában egy rossz dolog a mi életünkben. Hanem a félelem az életben az nagyon fontos, az a félelem nagyon fontos részét képezi az életünknek. Ugye úgy vettük végig ezt a folyamatot, hogy amikor az agyunk emlékszik valamiféle olyan dologra, ami történt velünk, és hogy ez egy fontos dolog, akkor riadót fúj, elkezd erre így fölkészülni a szervezetünk, ugye ilyenkor mondjuk, hogy görcsbe rándul a gyomrunk, és elkezdünk izzadni, és így tovább. Azért csinálja ezt velünk az agyunk, és azért vagyunk erre így megteremtve, hogy ne menjünk el figyelmetlenül amellett a szituáció mellett, és ilyenkor aztán milyenk a döntés, ugye Éva példáján néztük meg ezt, hogy hogyan reagálunk, hogy elszaladunk, vagy ott maradunk. Éva esetében ugye eszünk a fáról, vagy nem eszünk a fáról. És hát Éva ugye evett, és ezáltal túllépte azokat a határokat, amelyeket Isten meghúzott, és aztán viselni is kellett ennek a következményeit az ő életébe, az ő életükbe, és aztán el is rejtőztek Isten elől, és féltek. Tehát nagyon röviden erről esett szó a múlt vasárnap, és amiről most beszélni szeretnék nektek az, hogy az új szövetségben milyen módon féltek az emberek, és hogyan élték meg az ő félelmeiket, és erre milyen válaszokat kaptak ők Jézus Krisztustól, illetve a tanításokból, amiket a Bibliában találunk. Most ennek a dolognak én úgy álltam neki, hogy hát ugye tudjuk, hogy félelemből sokféle félelem van, és hát akkor talán a Bibliában, hogyha megnézzük azt, ami félelemnek lett fordítva, akkor majd mindenre fogok találni egy külön szót így a görögbe, és akkor milyen jó, hogy akkor tudok erről beszélni, és hát le is töltöttem egy ilyen spéci bibliai programot a netről, hogy meg tudjam nézni a görög szavakat, hogy milyen görög szavak vannak a félelemre. És hát az egyik dolog az, hogy nincs olyan sok. Tehát, hogy igazából nem az dönti el, hogy az a félelem az jó, vagy hogy hogyan viszonyuljak, hogyan kell nekem ahhoz viszonyulni, hogy milyen szót használ a Biblia, hanem sokkal inkább a félelemnek a tárgya az, ami eldönti, hogy a félelemhez hogyan kell viszonyulnunk. És hát ebben a kutakodásban mintegy 250 olyan igeverset találtam az Új Szövetségben, ami a félelemmel foglalkozik. Tehát ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos téma a Bibliában, hogy amikor megjelenik a rettegés, a szorongás, a félelem a különböző történetekben. De ugyanakkor a hitről, meg a reményről olyan 600 ige verset találtam. Tehát úgy tűnik, hogy így az Új Szövetségbe, a Bibliába ez a két dolog azért folyamatosan harcol egymással. És hát ez a jó hír, hogy ha mi életünkben is van rengeteg terület, ahol fejlődnünk kell, mert az ördög azt elrabolta tőlünk, a Bibliába találunk ezekre válaszokat, és erről szeretnék beszélni. Hogy hogyan harcol egymással a félelem és a remény, és a csüggedés és a hit. Mert hát biztos ti is láttok nap mint nap hajléktalanokat az utcán, mint ahogy én is, meg van, hogy be is kopognak az ablakomon, és pénzt kérnek. Hát ilyenkor az én el szoktam gondolkodni, hogy tényleg ezeknek az embereknek már semmiük nincsen. Már az utcán laknak, az a ruhájuk van, ami rajtuk van, de valamiért ezek az emberek mégis folytatják az életüket, mégsem adják föl az életüket. És hát ugye nekünk mennyivel több mindenünk van, mint mondjuk egy hajléktalannak, de a mi életünkben is ott van rengeteg veszteség, és valamiért ennek ellenére mégsem akarjuk föladni az életünket. Mégiscsak valahogy azért előrébb akarunk jutni az életünkben és a sorsunkban. Most azért mondom ezt, mert hogyha őszintén megnézzük, akkor tényleg egy ilyen kettősség van a világban. Tehát az egyik oldalt látjuk a nyomorúságot, látjuk a nehézséget, érezzük, szenvedünk ettől, de a másik oldalon azért mégiscsak teszünk azért, hogy a dolgok meg az életünk menjen előre. És hát ez ebben a dologban őrlődünk gyakorlatilag itt az egész életünkben. És hát szeretném felolvasni azt az igét, ami igazából a mai alapigénk lenne. Pál apostol beszél erről a rómaiakhoz írt levélben, erről a fajta harcról. Mennyire látszik, de felolvasnám, hogy hogyan is működik a világban ez a fajta kettősség, hogyan is működik ez a harc, amiben mi magunk is benne vagyunk. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várván a fiúságra, a testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már láttunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Tehát most tudom, hogy ez így nagyon elvontan hangzik, hogy a világ hiába valóságnak vetetett alá, meg nem önként, hanem valakinek az akaratából, és így tovább, de mégis hogy kapcsolódik ez a mi életünkhöz? Hogy kapcsolódik ez a hiába valóság a mi életünkhöz? Mert hát arról beszél itt Pál apostol, hogy mi is minden nap küzdünk az életünkben. Küzdünk a sárga csekkekkel, küzdünk a határidőkkel, küzdünk a feladatunkkal, és mi magunk hívők, mi magunk keresztények is küzdünk ezekkel a problémákkal, akik a lélek zsengéjét kapták, de mégis ott van másik oldalon, itt a küzdelmeinkkel szemben, a reménység. Az üdvösségnek a reménysége. Annak a reménysége, hogy ez a hiába valóság, ez a hiába való világ, ez a világ, ami minden működésébe a romlandóság irányába megy, és ugye be kell fektessünk egy hatalmas energiát azért, hogy ne romoljanak el ezek a dolgok, mert hogy Isten az ítélet következtében ezt bűn alá rekesztette ezt a világot, vagyis hát a bűn miatt ítélet alá rekesztette ezt a világot. Ez ellen küzdünk, és mi hívők, mi magunk is küzdünk ez ellen, a romlandóság ellen. És azáltal, hogy mégis felépítünk egy házat, mégis felnevelünk gyermekeket, mégis tanulunk, mégis dolgozunk, és tesszük az életünkbe ezeket a dolgokat, gyakorlatilag ennek a küzdelemnek vagyunk a részesei. És mégis a mi küzdelmünk, nekünk keresztény embereknek a küzdelmei azért mégiscsak mások, mint a világi embernek a küzdelmei. Én, hogyha nekem egy dolgot kellene mondani, vagy egy szóban kellene összefoglalni azt, hogyha tőlem megkérdeznék, hogy miért hiszek én, vagy miért vagyok én keresztény, vagy miben más az én életem a más hívők, vagy a más nem hívő emberekkel szemben, akkor én azt tudnám nekik válaszolni, hogy abban más az én életem, hogy nekem van reménységem. Tehát, hogy én ezt a küzdelmet, én ezt a harcot, a mindennapi küzdelmeimet, a mindennapi harcaimat nem reménység nélkül, hanem reménységgel teszem. Azzal a reménységgel teszem, amiről ez az ige is szól, hogy majd meg fog szűnni ez az egész működése a világnak, ami a romlandóság, ami a fájdalom, ami a szenvedésnek az irányába mutat, mert Isten ezt el fogja törölni, és hoz egy új világot. És mi, akiknek ebben van reménysége, azok felül tudunk emelkedni ezen a romlandó világon és ezeken a küzdelmeinken. Most tudom, hogy enni fogunk összejövetel után, és én is láttam a süteményeket, de szeretnék azért 6 dolgot megmutatni nektek a Bibliából, a félelemnek 6 olyan típusát, amit az Új Szövetségben gyűjtöttem össze, és megmutatni az ezekre adott válaszokat. Tehát, hogy ahogy a hiába valóság, a félelem, a problémáink egyik oldalról megjelennek ezekbe a történetekbe, hogy mit mondott ezekre vonatkozólag Isten, hogy hogyan tudunk ezeknek fölülemelkedni, és hogyan tudunk ezek felett győzni. Az első és talán legfontosabb, vagy legismertebb ilyen dolog az a jövőtől való félelem az életünkben. Tehát nem mondok ezzel semmi újat. Általában nem tudom ki, hogy van ezzel. A jövőről azért nem nagyon merünk gondolkodni, és nem nagyon merünk hosszú távra előre tervezni. Mert azt gondoljuk, hogy a jövőnket alapvetően a múltunk határozza meg. Hogyha a múltban nem sikerültek dolgok, nem jöttek össze dolgok, akkor vajon a jövőben miért sikerülnének, és miért jönnének ezek a dolgok össze? És nagyon nehezünkre esik azt elhinni, hogyha a múltunkkal nem vagyunk elégedettek, hogy a jövőnk az majd azért csak jobb lesz, hogy a jövő jót hoz. De hát mit mond erről Jézus? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tehát ne aggódjunk a holnapért, majd a holnap megoldja a dolgokat, és keressük az Isten országát, és mindenünk meg lesz. Én nagyon sokáig nem értettem ezt az igét, mert ez nekem olyan vékonynak tűnik, hogy elég akkor az Isten országát keresni, mondjuk eljövök gyülekezetbe, és Bibliát olvasok, de azért érezzük, hogy azért tanulni is kell, meg azért dolgozni is kell, meg ki kell mosni a szennyest, meg meg kell főzni az ebédet. Tehát, hogy egy csomó mindent kell csinálnunk azért, hogy a jövőnk biztosítva legyen. Na de hát azt mondja Jézus, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. És vajon, amikor ezt tesszük, amikor Isten országát és az ő igazságát keressük, azt nem minden nap kellene, hogy tegyük az egész életünkben is. És én azt gondolom, hogyha erre igennel válaszolunk, és a munkánkban, a személyiségünkben, az erkölcsünkben, a döntéseinkben, és így tovább, miközben keressük Istennek az országát, Istennek az uralmát, ezek így átszivárognak ezek a dolgok az életünkbe, akkor olyan emberekké válunk, hogy elkötelezettek leszünk. És azáltal, hogy elkötelezett, megbízható, istenfélő emberekké válunk, ezáltal egyre sikeresebbekké is válunk az életünk során. És Isten ezen keresztül áld meg bennünket. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy az Isten országának a keresése azok csak ilyen szent, szakrális dolgokban nyilvánulnak meg. És azt mondja Isten, hogy ha ezzel a hozzáállással éljük az életünket, akkor ő azt meg fogja áldani. És akkor lehet ez a reménységünk, hogy a mi életünk az egyre inkább előrébb fog jutni azáltal, hogy az Isten dicsőségére élünk, és hogyha ezzel a reménységgel élünk, akkor nem kell félnünk a jövőnktől, mert Isten megígérte, hogy ő meg fog bennünket áldani a munkánkon keresztül. A második ilyen félelem, amiről beszél a Biblia, amit azért nem annyira szeretünk, de érezzük, hogy azért kell, ez a tekintélyektől való félelem, vagy a tekintélyeknek a félelme. Ugye elég sokat olvasunk arról, hogy a szolgák azok engedelmeskedjenek az uruknak, a vezetőiknek, a munkaadóiknak, és nem csak a jóknak, hanem a rosszaknak is. És hát olvasunk arról is, hogy az államhatalomnak is engedelmeskednünk kell, és hogy félnünk kell az államhatalomtól, félnünk kell az államhatalmat valamilyen szinten. Ezt is felolvasnám a Róma levélből. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát elleneszegül a hatalomnak, az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Tehát Pál itt arról beszél, hogy aki jót cselekszik, annak nem kell félni a hatalomtól. Aki befizeti az adót, úgyhogy folytatódik az igevers, akkor az nyugodtabban alszik azzal szemben. Elnézést, úgy tűnik, hogy ez a mikrofon nem jó. Tehát, még egyszer, Pál arról beszél, hogyha befizeted az adót az államnak, akkor nyugodtan aludhatsz, hogyha betartod a játékszabályokat, akkor nyugodtan élheted az életedet, mert hogy az államnak ez a funkciója, ez a szerepe, hogy biztosítsa számunkra az élhető környezetet, vagy az élhető társadalmat. Ugyanígy egy munkahelyen is, hogyha mindenki azt csinál, amit akar, nincsen vezető, vagy van vezető, de nem képes vezetni, akkor megint nem fog működni a dolog. Tehát muszáj valamilyen szinten félnünk a tekintélyeket. Muszáj a tekintélyektől valamilyen szinten tartanunk. De ugyanakkor az is igaz, hogy egy világi hatalom sem helyezheti magát Istennek a parancsa, erkölcsi parancsolatai fölé, mert hogyha ezt megteszi, akkor nem vagyok köteles engedelmeskedni. Erről is olvasunk, ugye, hogy hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát annak ellenére, hogy ki volt adva a király részéről egy parancs, hogy meg kell ölni minden gyereket, és ettől féltek az emberek. Itt pozitív példaként olvasunk Mózesről, úgyis hát Mózes szüleiről, hogy ők nem féltek szembe menni az államhatalommal. Tehát, hogyha engedelmeskedünk és törvénytisztelő életet élünk, akkor van reménységünk arra, hogy békében élhetünk. Feltéve, hogyha ez az államhatalom ahhoz képest, hogy mennyire romlott az ember, jól működik. A következő 3. dolog, amiről beszélni szeretnék röviden, az az emberektől való félelem. Ugye ez is ismerős mindannyiunk számára, hogy az ember az alapvetően társas lény. Tehát az ember az nem szeret egyedül lenni. Az embernek szüksége van közösségre, baráti közösségre,
munkahelyi közösségre, családi közösségre, gyülekezeti közösségre, és így tovább. És attól félünk, hogy elveszítjük a közösségnek a szeretetét, vagy a közösségnek a támogatását azáltal, hogyha nem tartjuk be a játékszabályokat. És hát az Új Szövetségben is látunk több gyülekezetet, amik ugye nem voltak tökéletesek. Volt, hogy a gyülekezetek zártak ki maguk közül embereket, vagy voltak emberek, akik attól féltek, hogy a gyülekezet ki fogja őket zárni, és aztán emiatt ez befolyásolta az ő cselekedeteiket. Talán az emberektől való félelemnek az első ilyen alpontja az lehetne, amikor nem merünk megkérdezni dolgokat. Mert hát milyen kellemetlen az, hogy én azt a dolgot nem tudom, és én azt nem értem. Hogy olvasunk a tanítványoknál is arról, hogy Jézus többször mondta a tanítványoknak, hogy ő meg fog halni, és harmadnapon föl fog támadni, de ezt a tanítványok nem értették. És a tanítványok féltek megkérdezni Jézust, hogy most akkor ez hogy van. Nem is akartak ezzel nagyon foglalkozni, mert hát olyan jó, hogy itt van Jézus, minden nap egy csomó csoda történik, meg jól lakunk, meg tök szuper az egész. Mi ez, hogy Jézus el fog tűnni az életünkből? És nem kérdezték meg Jézust erről a dologról. És mi történt? Amikor Jézust megfeszítették, akkor szétszélettek. Nem értették ezt az egész helyzetet, amiben ők kerültek, és amiben Jézus került. És itt szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy nem elég csak olvasni a Bibliát, hanem meg is kell érteni a Bibliát. Nem elég csak meghallgatni a prédikációt, meg is kell érteni annak a lényegét, mert azt olvassuk a magvetőnek a példázatában, hogy mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, de nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. És ez az útfélre esett mag. Tehát, hogyha nem értjük az igét, és adott esetben félünk megkérdezni a testvérünket, vagy a vezetőnket arról, hogy ez az ige mit jelent, vagy mit szól, akkor az ördög ellopja a szívünkből az igét, és nem is fogunk tudni gyümölcsöket teremteni. Tehát, hogy bele kell tegyük azt az erőfeszítést a dologba, ami kell ahhoz, hogy megértsük a Bibliát, mert a Biblia azért az egy logikus mű. Minden könyv igazából Jézus Krisztusról szól, és van benne logika, tehát hogy meg lehet érteni. És hát ennek kapcsán hadd mondjak el egy rövid történetet, hogy még a teológiára jártam, és hát ott valahogy előkerült egy ilyen ige, hogy az igaz ember hitből él. És hát én nem értettem ezt az igét. És hát ott kérdezgettem másokat is, hogy akkor ez hogy van, hogy mit jelent az, hogy az igaz ember hitből él. És hát csak úgy mosolygott mindenki, mert hát ugye ezt azért tudjuk, hogy igaz ember, meg hogy hit, meg hogy hitből él. De akkor én megkérdeztem, föltettem a kezem, és megkérdeztem, hogy mégis mit jelent ez az ige. Mert rájöttem, hogy nem értem, hogy mit jelent ez az ige. És nekem a tanár ezt úgy magyarázta el, hogy mondjuk, hogyha egy piros lámpánál egy koldus bekopogtat az ablakon, és pénzt kér tőled, de neked mondjuk olyan rossz érzésed van neki adni, és nem tudsz így szívből adni, akkor te ezt nem hitből adtad, és bűnt követtél el. Szóval nem tudom, hogy ezt jelenti-e ez az ige, de minden esetre az, hogy én föltettem ezt a kérdést, és kaptam rá egy lehetséges választ, már el tudtam indulni ezen az úton, hogy megértsem ezt az igét. Nem tudom, érthető az, amiről beszélek, vagy beszélni szeretnék. Tehát ugye ez az egyik típusú félelem, amikor nem merünk megkérdezni dolgokat. És ahogy tanítványok sem merték megkérdezni Jézust. Aztán a másik ilyen emberektől való félelem, amikor attól félünk, hogyha megpróbálom az ige szerint csinálni a dolgot, akkor az a közösség engem ki fog taszítani magából. Ugye sok ilyen történetet olvasunk az Új Szövetségben. Például, amikor Nikodémus éjszaka jött Jézushoz, ugye zsidó vezető volt, megkérdezni őt a dolgokról, vagy olvasunk Arimátiai Józsefről is, aki titokban volt Jézus követője, aki ugye elkérte Jézusnak a testét Pilátustól. És olvasunk a tanítványokról is, akik a Jézusnak a megfeszítése után bezárkóztak a zsidóktól való félelem miatt. Tehát, hogy van olyan, hogy a közösségünk nem fogadja el Jézust, és igazából Jézus nem ítélte el ezeket az embereket azért, mert ők titokban gyakorolták a hitüket. De aztán eljöhet az életünkben egy olyan pillanat, amikor szint kell vallani, és amikor döntenünk kell a között, hogy mi az erősebb. Az attól való félelem, hogy a közösségünk elutasít bennünket, a gyülekezetünk elutasít, vagy az iskolába elutasítanak, vagy a munkahelyen elutasítanak, vagy pedig a hitünk erősebb, a reménységünk erősebb, amit Jézus Krisztusba vetünk. Aztán még egy történet, amikor ugye Péterről nagyon sokat olvasunk, hogy ő mennyit küzdött a félelmeivel, ő volt az egyetlen egyébként, aki kimert lépni a csónakból, és egy olyan megtapasztalásba volt része, mint a többi tanítványoknak nem. De olvasunk egy másik történetet is Péterről, ezt is szeretném nektek felolvasni. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Ugye Pál apostol számol be erről az esetről. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan a Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel, amikor pedig megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett vele a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. Tehát, hogy ebben az esetben ugye egy apostol, aki által Isten nagyon sok csodát tett, ő csúszott bele ebbe a képmutatás dologba, az emberektől való félelembe, ahogy azért ez velünk is nagyon sokszor megtörténik, de nekünk következetesen kell képviselnünk az evangéliumnak az üzenetét akkor is, ha az nem népszerű. És ugye Péter apostol félt attól, hogy akkor most mi lesz az ő barátaival, mi lesz az ő régi ismerőseivel, hogyha ő most a pogányokkal fog enni. És ez a példa is azért iratott meg a számunkra, hogy tanuljunk belőle, és ne legyünk képmutatók, és ha ilyen helyzet van, akkor ne a félelmeinkre hallgassunk. És hát azért sem, mert azért azt se felejtsük el, hogy nekünk mindannyian meg kell állni majd Isten előtt. Nekünk ez a reménységünk, hogyha véget ér a földi pályafutásunk, akkor nekünk külön-külön el kell számolni Isten előtt azzal, amit tettünk, amit cselekedtünk ezen a földi testben, jót vagy gonoszt, és akkor ugye nem fog ott állni majd mellettünk az XYZ barátunk, vagy hogy akkor én ő miatta, az ő tanítása miatt, vagy az ő barátsága miatt, vagy az ő kapcsolat, ővele való kapcsolat miatt tettem ezt vagy azt, hanem nekünk a saját cselekedeteinkről kell elszámolni. És hogyha ezzel a hozzáállással és ezzel a hittel, ezzel a reménységgel cselekszünk az életünk során, akkor az ítélet napjához is reménységünk van. A negyedik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az Isten tettei által kiváltott félelem. Ugye az Új Szövetségben nagyon-nagyon sok csodát olvasunk. Ugye látjuk azt, amikor Jézus a tengeren járt, vagy amikor a tanítványoknak a hajója viharba került, Jézus pedig csak ott aludt a hajóban, vagy amikor Jézus feltámadt, és a sír üres volt, vagy amikor a gadarénusok földjén kiűzte a légiónyi gonosz szellemet abból az emberből Jézus, a körül lévő emberekben mindenkiben félelem támadt. Mindenki félt. És a mi életünkben is vannak azért nagyon durva drámai helyzetek, amikor teljesen leblokkolunk, és nem tudjuk, hogy ezzel a helyzettel mit kezdjünk, hogy merre induljunk, és hogy most mi lesz. Mert azért úgy vagyunk bekötve, az ember azért azt szereti, hogy minden kiszámítható. Tehát, hogy valahogy volt eddig, és aztán majd lesz ezután is ugyanúgy, és hogy éljünk örökké, és sose kelljen meghalni, és ne is kelljen aztán elszámolni ugye a dolgainkkal, és az életünkben legyen egy ilyen folyamatos lineáris növekedés, minden trauma és minden veszteség nélkül. De hát ahogy a mi életünk sem ilyen, csak szeretnénk, hogy ilyen legyen, úgy az apostoloknak az élete sem volt ilyen. És amit ezekbe a helyzetekbe, vagy ezekbe a szituációkba meg lehet tanulni, az, hogy te hogyan viszonyulsz egy ilyen helyzethez. Szeretnék ezzel kapcsolatban is felolvasni egy történetet, mégpedig azt, amikor Jézus Krisztus föltámadt, és üres lett a sír. A szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme egy nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Tehát nagy fényesség, jön az angyal, elgurítja a követ, nem mintha Jézusnak ez akadály lett volna, de történik egy megmagyarázhatatlan esemény, egy félelmetes esemény. Az őrök holtra válnak, megijednek, azt hiszik, hogy itt van a vég, míg az asszonyok, akik mentek a sírhoz, bennük egy ilyen félelemmel vegyes öröm alakult ki, hogy itt most valami nagyon jó dolog történt. És az az érdekes, hogy az angyal személyesen azt mondja ezeknek az asszonyoknak, hogy ti ne féljetek. Ti ne féljetek, mert ti Jézust keresitek. Tehát nekünk, akik Jézust keressük, nekünk, akiknek van reménységünk, nekünk nem kell félnünk, mert ránk nem az ítélet vár. És hát igazából a kérdés nem is az, hogy most a mi életünkben fognak-e megmagyarázhatatlan, vagy ilyen nagyon nehéz szituációk történni, mert biztos, hogy fognak, és ti is tudnátok olyat mondani, ami már megtörtént. De a kérdés az, hogy amikor ez megtörténik, akkor ott van-e a szívünkben a reménység? Akkor kétségbe esünk-e? Azt mondjuk, hogy most akkor itt mindennek vége, és fölösleges volt az eddigi erőfeszítés, fölösleges volt az eddigi küzdelem a hiába valósággal, vagy tudunk remélni, tudunk abba hinni, hogy Isten kezébe vannak a dolgok, végső soron mindenki és mi magunk is Isten kezébe vagyunk, és aztán, még ha meg is halunk, akkor is Istenhez kerülünk közel. A következő, ötödik, az ítélettől való félelem. Tehát ugye azzal kezdtem ezt a mai prédikációt, hogy az ember őrlődik. Őrlődik a között, hogy érdemes-e küzdeni a hiába valóság ellen. Ott van benne a biztonsági vágy, vagy a biztonság iránti vágy, meg hogy azt elvesztem, és ezért küzdök, hogy minél biztosabb legyen az életem, és ugyanakkor ott van bennem a remény is. És hát azért ott van bennünk az, hogy láttuk a tévéhíradóban, hogy mennyi ember meghalt, meg a YouTube-on, meg olvastunk róla, meg milyen szörnyű dolgok történnek a világban, de hát, hogy ez olyan messze van tőlünk, ez olyan valószínűtlen ez az egész. És hát Péter levélében is olvasunk olyan hívőkről, akik elkezdtek azon gúnyolódni, hogy hát, de hát hol van az ő eljövetelének az ígérete? Mert ugye Jézus megígérte, hogy el fog jönni, de hát már eltelt 10-20-30 év, és még mindig nem jött el. Aztán olvasunk a talentumoknak a példázatáról is a Bibliában, ugye, ami arról szól, hogy elment az Úr, és mindenkinek adott pénzt, és meg kellett mutatni a szolgáknak, hogy ők azokkal hogyan bánnak. És hát ebben a történetben még csak arról sem volt szó, hogy nem várták volna vissza az Urat, mert ezek a szolgák várták vissza az Urat, csak hát hogyan viszonyultak a rájuk bízott talentumokhoz. Ugye volt az egyik csapat, aki reménységgel viszonyult ahhoz, amit ő kapott, és nem félt azt a pénzt befektetni, azzal a pénzzel foglalkozni, míg a másik szolga, ő alapból félt, és a talentumot elásta, és úgy várta meg az ítéletet, úgy várta meg az úrnak a hazaérkezését. Szóval ez nem annyira opció, hogy most akkor reménykedünk csak, vagy nem reménykedünk, vagy majd lesz valahogy. Mert ebben a történetben is azt látjuk, hogy aki nem reménykedett, aki nem mert kockáztatni, nem mert kilépni a csónakból, nem merte megérinteni Jézust, annak a jutalma ítélet lett. És hát nagyon veszélyes dolog ez, amikor azt gondoljuk, hogy hát minden valahogy volt, és aztán majd történik ez az egész élet velünk, és majd valami lesz. Nem tudom, hogy ti hallottátok-e a történetet a pulykáról, aki minden nap megkapta a gazdától a kukoricát, a friss vizet, a baromfi udvarban, kerítés mögött volt, biztonságban volt, minden éjszaka be volt zárva, és minden reggel ki lett engedve, és aztán így teltek az ő napjai. Napról napra, míg nem eljött a hálaadásnak a napja. És vége lett az egésznek. Tehát, hogy nem szeretünk erre gondolni. De ugye azt mondja Jézus, hogy és jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön, pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartós oszlopai megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. És hát most elég könnyű dolog lenne a részemről, hogyha elkezdenék így az ítélettel, meg a pokollal, meg mindennel fenyegetőzni, hogy kezdjünk már el hinni, és kezdjünk már el reménykedni, mert különben el fogunk kárhozni, mert hogy ezt is mondja az ige, hogy másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből. De higgyétek el, hogy az ítélet jönni fog, és az ítélet az biztos. Még hogyha azt még csak a tévébe látjuk, vagy ez az egész olyan távol van tőlünk, és éljük a megszokott életünket, de el fog jönni. És az az ember, akinek van reménysége az ítélethez, van reménysége Istenhez, az meg fog menekülni. És akinek nincs, az pedig el fog veszni. Ugyanakkor arról is szeretnék néhány szót mondani, hogy az ördög azért elég sok erőfeszítést tesz azért, hogy elbizonytalanodjunk a mi üdvösségünkben. Tehát, hogy el akarja velünk hitetni azt, hogy azért nem biztos. Nem biztos a mi üdvösségünk. És aztán elkezdünk ezen szorongani, hogy mi van, hogyha nem elég jól csinálom a dolgokat, és én el fogok veszni, és én el fogok kárhozni, és a pokolra fogok jutni. De hát a Bibliában azért azt olvassuk, hogy nekünk az üdvösségért semmit sem kell tenni, csak egyet, hogy el kell fogadnunk. Azt mondja az ige, hogy kegyelemben tartottunk meg hitáltal, és nem cselekedetekből, azért, hogy ezzel senki sem tudjon dicsekedni, hogy én ezt meg ezt csináltam, és ezért lesz nekem üdvösségem. Tehát most tudom, hogy kicsit ellene beszélek magamnak, hogy mondom, hogy reménykedjünk, és higgyünk, és csináljuk jól a dolgokat. Alapvetően az üdvösségünk az azon múlik, hogy képesek vagyunk-e hinni Istenben. Képesek vagyunk-e hinni Jézus Krisztus megváltásában. És hogyha képesek vagyunk, akkor majd nyilván a cselekedeteink is ezt majd vissza fogják tükrözni. De hogyha te hiszel Jézus Krisztusban, akkor ne féljél attól, hogy elkárhozol, akkor de ne féljél az ítélettől. Akkor ne féljél attól, hogy te a pokolra fogsz jutni, és ne engedjed, hogy az ördög állandóan ezeket sugdossa a füledbe. Nekem nagyon sokáig az sugdosta a fülembe, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok is tökéletes. És higgyétek el, hogy az ördög is tud igéket idézni, és tud a Bibliából idézni. És nem ezen múlik, hogy ez a dolog igaz vagy nem igaz, hogy a Bibliában, hogy igeverse vagy nem igeverse. hanem itt utalnék vissza ahhoz, hogy érteni is kell az igét, és ebbe bele kell tenni az erőfeszítést. Csak a jegyzőkönyv kedvéért, tehát hogy Jézusnak mondott ige verseket az ördög, ezért gondolom azt, hogy nekünk is tud mondani ige verseket. És hát ugye ígértem múlt vasárnap, hogy egy rövid gondolat elejéig kitérek erre az ígére is, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mert hogy a teljes szeretet kivűzi a félelmet. És akkor hogy van ez, hogy az Édenkertben ott volt Istennek a teljes szeretete, és ott volt, jelen volt a félelem is a haláltól, illetve a bűntől, a bukástól. Szóval ez megint a Biblia megértéséhez kapcsolódik, mert ugye eredendően a Biblia az nem volt igeversekre felosztva. Ez azért van felosztva igeversekre, hogy könnyebben el tudjunk benne igazodni, de még csak részekre sem volt felosztva, sőt, még szóközök sem voltak a szövegben. Az Ószövetségben pedig magánhangzók sem voltak, csak elvétve. Tehát alapvetően a Biblia könyvei azok ilyen egybefüggő üzenetek, és gyorsan felolvastam ennek az igének a szövegkörnyezetét is. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük azt, és hisszük azt, a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát ez az igevers arról szól, hogy az nem fér össze, hogyha te Isten szeretetében vagy, te rendezted a dolgaidat Istennel, és ugyanakkor és egy időben félsz az ítéletétől is. Tehát, ha mi jók vagyunk Istennél, és azt mondta, hogy aki hisz ő benne, annak ő örök életet adott, és ő nála jó, annak az embernek nem szabad félni a szeretettől. Nem szabad félni az ítélettől. Ki kell zárnia az ítélettől való félelmet az ő életében. És az ördög ugye mindig ezt sugdossa a fülünkbe, hogy nem, te a pokorra fogsz jutni, mert bűnös vagy. És hát végére hagytam minden félelmek legnagyobbikát, a halál félelmet, a haláltól való félelmet. Mit mond erről Jézus? Jézus azt mondja, mondom pedig nektek, barátaimnak, ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. De megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom nektek, ettől féljetek. Tehát Jézus a barátainak mondja ezt, azoknak mondja, akik a legközelebb állnak ő hozzá. És nem azt mondja, hogy ne féljetek. Illetve azt is mondja, de hogy ne attól a gonosz diktátortól, vagy attól a hanyag orvostól, vagy attól a részeg autóvezetőtől, vagy attól, aki el tudja venni az életedet. Aki megöl, aki megöli a testet. Ne ettől féljünk, hanem attól féljünk az ördögtől, akinek van hatalma arra, hogy hát Istentől, aki a bűneink miatt a pokolba tud bennünket vetni. Attól kell félni, aki el tudja venni tőlünk az üdvösségünket, és el tudja venni a reménységünket. Erre kell nekünk odafigyelni. És hát ugye a halálról azt is gondoljuk, hogy az mennyire igazságtalan. Mert hogy miért ilyen korán, meg miért őt, meg miért így, és így tovább. De hadd mondjam el nektek, hogy egy dologban, egy szempontból a halál az nagyon is igazságos. Mégpedig abban a dologban, hogy mindenkit egyformán elér. És ezért nem kell nekünk azt gondolni, nem kell nekünk irigykednünk azokra az emberekre, azokra a vezetőkre, vagy azokra a gazdag emberekre, sztárokra és így tovább, akik nagyon-nagyon sok mindent elértek az életükben, és úgy élték az életüket, ahogy akarták. ahogy éppen a vágyaik, a szükségleteik, a lehetőségeik azt megengedték, vagy diktálták. Hanem az legyen előttünk, hogy ők ugyanúgy meg fognak halni, ahogy mi is meg fogunk halni. Ahogy a mi életünknek is vége lesz. És igazából ott fog majd elkezdődni valami. Ez a keresztény reménység. És hát tudom, hogy ez egy nagyon nehéz téma, de még hadd beszéljek erről egy kicsit. Az elmúlt egy évben két közeli hozzátartozóm is meghalt. És hát ilyenkor ugye elmegyünk a temetésre, mert hát el kell menni, illik elmenni, bátorítani kell egymást, vagy lerúni a végtisztességet. Igazából nem is tudom, hogy miért, vagy mi is lenne ennek a dolognak a lényege. Miért megyünk el a temetésre? Mikor az a személy, akitől elbúcsúzunk, ő már nincs ott. Hanem mi vagyunk ott, akik élünk. Mi vagyunk ott, akik körbeálljuk a koporsót. És hát bennem mindig ez a gondolat fogalmazódott meg, hogy egyszer majd engem fognak körbeállni. És én ilyenkor mindig figyelek is, hogy miről beszél a pap vagy a lelkész, ez lehet, hogy ilyen szakmai ártalom, de olyan dolgokat mond, hogy akkor borulva egymás vállára az élet nehéz útján, bátorítva egymást, és így tovább, ezekről beszél. De rólunk nem beszél élőkről, hogy mi vajon hogyan éljük az életünket. Mi vajon, mikor mi leszünk majd ott középen, mikor majd minket állnak körbe, mikor már nem lesz lehetőségünk változtatni semmin, akkor vajon mit fog nekünk mondani Isten? Azt fogja mondani, hogy jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál, hű sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak az örömébe, vagy azt fogja mondani a szolgáknak, hogy vessétek ki a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. És miért mondom el ezt? Azért mondom el ezt, mert a halál az megint egy olyan dolog, mint a félelem is, hogy nem gondolunk rá. Elkerüljük. Úgy van fölépítve az egész világunk, az egész társadalmunk, hogy valahol a kórházba, valahol nagyon diszkréten, nagyon szépen elszeparálva ez a dolog megtörténik. És nem foglalkozunk vele. És kicsit azt gondoljuk, hogy örökké fogunk élni. De hadd mondjam el nektek azt, hogy ha képesek vagyunk szembenézni a halállal, akkor teljesen másképp fogjuk élni az életünket. Nem tudom, ismeritek-e azt a TED videót, ahol egy lány beszél arról, hogy elveszítette a nevelőanyját, és őt ez mennyire megviselte. És támadt egy olyan ötlete, hogy a házukkal szembe lévő falat így lefestette táblakrétával, és így fölírta vagy százszor, hogy mielőtt meghalnék. És hogy mindenki, aki ott lakik a szomszédba, vagy megy az utcán, fejezze be a mondatot, hogy mi lenne az, amit ő megtenne. És hát nagyon-nagyon sok gondolat és érzés került ezáltal felszínre, amiről ugye nem is tudunk, hogy ott van mindenkibe. De ha föltesszük magunknak ezt a kérdést, ha szembenézünk ezzel, hogy a mi életünk nem végtelen, hanem véges, akkor képesek leszünk egyre inkább tudatosan élni, egyre inkább átértékelni az életünkben azt, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Sőt, hogyha hiszünk Istenbe, hogyha birtokába vagyunk a keresztény reménységnek, akkor bizalommal fogunk a halálunk napjához is közelíteni. Szeretném még egyszer felolvasni azt az igét befejezésül, amit elkezdtem, és amit láthattok is kivetítve, mert fontosnak tartom. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Tehát az egész világ, minden a világban, a természetben, körülöttünk, minden csak romlik. Minden csak egyre romlik, és az, hogy jobban menjenek a dolgok, ahhoz nekünk nagyon-nagyon sok energiát kell befektetnünk. És nem vagyunk ez alól kivételek mi sem. De hogyha mi nem félünk reménykedni, hogyha mi nem félünk Jézus Krisztusra nézni, hogyha nem félünk szembenézni a félelmeinkkel, vagy akár a halállal is, hogyha nem félünk a halálnak, a félelmeinknek a szemébe mondani azt, hogy a mi megváltónk él, és végül az én porom fölött meg fog állni, és majd testemben fogom meglátni az Istent, hogy nekem örök életem van, és hogy a halál az csak egy állomás az életemben, hogyha ezt nem félünk megtenni, ha nem féljük a keresztény reménységet magunkévá tenni, akkor minden egyéb félelmünk és minden egyéb problémánk ilyen nagyon-nagyon kis pici dologgá fog összemenni. És ilyen reménysége csak egy keresztény embernek van. És Pál apostol ugye azt is mondja, hogy ha csak ebben a földi életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert hát milyen dolog már az, hogy azért egy kicsit hiszünk, azért egy kicsit bízunk Istenbe, talán reméljük, hogy akkor a küszöb alatt azért még bejutunk a mennyországba is, eljövünk vasárnap, és foglalkozunk az Isten dolgaival, de azért meghagyjuk azt a részt, azt a bizonytalanságot, hogy az lehet, hogy mégse. Erre mondja Pál apostol azt, hogy aki így hisz, az inkább ne higgyen, mert ennek így nincs értelme. Nincs értelme langyosnak lenni, nincs értelme fél szívvel reménykedni. Hanem, hogy ha képesek vagyunk teljes szívvel reménykedni, akkor bizodalmunk van az ítéletnek a napjához, és az életünk is teljesen más mederben fog zajlani. Én ezt az üzenetet szerettem volna veletek megosztani, és engedjétek meg, hogy befejezésül imádkozzam. Nyugodtan maradjatok ülve. Mennyi Atyám, köszönöm neked, hogy összejöhettünk ezen a vasárnapon, köszönöm, hogy te adtad az igédet, köszönöm, hogy te adtad a reménységedet a mi szívünkbe, a mi számunkra, amiről azt mondtad, hogy senkinek és semminek nincsen joga elvenni azt tőlünk. Kérlek téged, Istenem, hogy erősítsd meg a mi szívünket, mert azt is mondtad, hogy a pislogó gyertya belet nem oltott ki, és a megrepett nátszálat nem töröd el. Kérlek téged, hogy mindannyiunk szívében te gyújts tüzet, te elevenítsd meg a mi életünkben, a mi gondolatainkban a te személyedet, azt, hogy mit készítettél számunkra, amit ember meg sem gondolt, olyan jó dolgokat készítettél a mi számunkra. És kérlek, abban is segíts mindannyiunknak, hogy mindazt a sok félelmet, mindazt a sok fájdalmat, amit kénytelenek vagyunk átélni, és amit át is éltünk már a földi életünkben, a hiába valósággal sújtott világban, hogy ezeket föl tudjuk dolgozni, és hogy ezek ne akadályok legyenek, hanem ezek segítsenek bennünket a te megismerésedben, és a te akaratodnak a megismerésében, és adjanak ezek a harcok, és adjanak ezek a küzdelmek nekünk sikerélményt arra vonatkozólag, hogy a jövőben még inkább át fogjuk tudni ugorni ezeket az akadályokat, még inkább le tudjuk győzni ezeket az ellenségeket, még inkább meg tudjuk mászni ezeket a falakat, és ezáltal a te segítséged által is, hit által is, reménység által a halálunk után megláthatunk téged szemtől szembe. Amen.